Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Rónai László irodalomtörténésszel, egyetemi tanárral Rózsa Katalin beszélget.
Megérkeztünk a Rózsadombi házhoz, ahol a ház falán egy tábla hirdeti: e házban élt és alkotott 1942-től Rónai György, a 20. századi irodalmunk jelentős alakja, a Vigília szerkesztője. Rónai György feleségével és akkor 5 éves fiával, Lászlóval 1942-ben költözött ebbe a házba. A békés, ekkor még nagyon ritkán lakott Rózsadomb lett lakóhelye fiának, Rónai Lászlónak is. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm dr. Rónai László irodalomtörténész tanárt, akinek otthonában vagyunk, akit gazdag életútjáról faggatunk. Rábukkantam egy oldalra, ahol tanítványai, akik az ELTE irodalom szakos hallgatói, mondták el a véleményüket. Van egy tanári adatlap, ahol értékelni lehet a tanárokat. Csupa jeles osztályzatot kapott a tanár úr. Segítőkészség 5-ös, felkészültség 5-ös, előadás mód 5-ös, sorolhatnám. Egy kis részletet szeretnék még kiemelni az értékelésből, és ezzel indítanám a beszélgetésünket. Az egyik diák a következőt fogalmazta meg. Az utolsó humanisták egyike. Irodalmár akarsz lenni? Nézd meg, milyen egy irodalmár, aki mögött egy sikeres pálya van, milyen az otthona, milyen ember, méltó utódja az apjának. Egy életre meghatározó a személyisége. Százasokkal kellene értékelni, nem ötösökkel. A tantárgyon túl, amit kaptam tőle, az még fontosabb volt. Kezdjük a beszélgetést. Ezt gondolom, hogy indítónak jó volt, hogy valóban mit is tudott adni a hallgatóinak. Erre majd a későbbiekben visszatérünk a tanári munkájára. Kérhetném, hogy meséljen gyermekkoráról, de egyből Arany János családi kör című versének a sora jut eszembe, hogy nem mese ez gyermek, de nem ám, a magyar történelem, a magyar irodalom egy része. Születésével 1937, a II. Világháború előtti utolsó békeév.
Hát igen, mondjuk én a II. Világháborúból nem sokra emlékszem. A gyerekkoromról az az összes emlékem, hogy mi Kelenföld közelében laktunk az Albert utcába, és édesapám 42-be azt mondta, hogy ne maradjunk pályaudvar mellett, mert azt bombázni fogják. És teljesen igaza volt ebben. Úgyhogy akkor elkezdett keresgélni lakást, és kettő közt lehetett választani. Az egyik az a Mechwart ligetbe volt, a híres Regent ház, amit aztán tövig leromboltak, és nem tudom hány száz ember halt meg a romok alatt. És a másik ez. Ezt választotta, jó lehet, itt semmiféle közlekedés nem volt. Akkor épült föl ez a ház, azt hiszem Rácz és Somogyi volt két építésze, tehát egy maszek ház volt. Mi voltunk az első lakói. Nagyon kellemes volt az, hogy az ember itten hatalmas mezőkön játszhatott a barátaival. Nem volt, ami akadályozott volna. Nagyon kellemes volt az is, hogy nem kellett óvodába járnom. Utáltam óvodába járni, és ezt a gyerekeim is örökölték tőlem, úgyhogy nem jártak, és amikor a nagyon szigorú óvónéni azt mondta a lányomra, aki tanár lett, hogy hát ugye pszichológushoz kéne vinni, akkor majd elájultam, hogy Jézus várja, rosszul nevelem őket, vagy mi történt. De aztán kiderült, hogy nem kell pszichológushoz menni, én különbözően lelkesedem ezért a dologért, hogy pszichológushoz menni. Az Áldás utcai elemi iskolába jártam, ott nagyon kedves tanítónénik voltak, akik vigyáztak ránk és szerettek. Budapest ostromát itt éltük át ebbe a lakásba, korán gyújtottuk meg a fát aznap, 3-kor, ha jól emlékszem, akkor jött a Jézuska, és 3:05 lőtték ide az első aknát. Egy hanyat homlok rohantunk le a pincébe, ott voltunk egészen addig, amíg apámat el nem vitték egy kicsit havat lapátolni, ez egy jelszó volt akkor, és egy idő után anyám azt mondta, hogy ezt nem lehet kibírni itthon, mert randalíroztak az orosz katonák. Megindultunk gyalogosan Solymárra, mert ő ott lépett ki a sorból. Solymárról hoztuk haza. Emlékeim szerint rögtön megtalálta azt a lehetőséget, hogy visszatérjen az eredeti munkahelyére a Révai könyvkiadóhoz, amelynél ő hát mai szóval szerkesztő volt. Az igazoló bizottságba is részt vett, ami egy elég aljas szertartás volt, mert akit ki akartak nyírni, azt kinyírták, körülbelül így nézett ki ez akkor. Bókai János volt a igazgatója Révainak, egy talpig becsületes ember. Kinyírták. Ezeket nem lehet megmagyarázni. Én közben tovább folytattam a tanulmányaimat a Rákóczi Jánomba, amelyet egy időre föltelepítettek a budai várba, mert renoválták az iskolát. Nem mondhatnám, hogy túlzott a jó tanuló voltam, ezt nagyon szép lenne visszamenőleg azt mondani, hogy hű de jó, de nem, semmi hű de jó nem volt benne. Különösen matematikából voltak nagyon síralmas érdemjegyeim, de magyarból és történelmből akkor már, hogy úgy mondjam, érdekelt.
Ez a Rákóczi Jánom most a Keleti Károly utcai Rákóczi Ferenc gimnázium.
Igen, igen, és utána fölvettek a piaristákhoz, ami viszont egy elhatározó élményem volt, mert ott akkor állt helyre a rend, miután ugye szétverték a szerzetes rendeket. Nekem óriási szerencsémre egy fantasztikus tanári karom volt. Legendás tanárok voltak. Kovács Mihály fizikus az egy, ma is egy legenda. Hát én számomra ugye nem, mert nagyon kegyelmes volt velem, és hát elnéző fogalmam se volt a fizikáról, és mindig nem értettem, hogy Archimédesz az aranykoronáját mi a fenébe mártja a vízbe, amikor a fején kéne lenni, és miért kell azt kiszámolni, ezek rejtélyes dolgok voltak. Akit nagy hatást tett rám, az Pogány János volt, a matematika tanár, ő szintén egy legenda. De egyébként minden tanárunkról én csak jót tudok mondani. Az osztályfőnököm Gál István volt, aki kétféle történelmet tanított, a valóságost is, ami a tankönyvben volt, és a szakfelügyelő jött akkor, a tankönyvet kellett mondani, és különben elmondta, hogy Trianon, és így tovább, és így tovább. Magyar tanárom Fekete Antal volt, aki rettenetesen szigorúan vette a nyelvtant. És amikor én Bárci Gézánál vizsgáztam, megkérdezte, hogy ki tanított magyarra, és azt mondtam, hogy Fekete tanár úr, és azt mondta, hogy ja, úgyhogy neki is volt azért ázsiója, úgy látszik. Aztán szerettem volna bejutni az egyetemre valami ostoba megfontolásból magyar-latin szakra, ez nem sikerült, akkor nem nagyon tolongtak a piarista diákokért. Én akkor egy évre az Új Ember kiadó hivatalába kerültem, ahol utolsó embernek is utolsó voltam. Fő feladatom az volt, hogy a kiadó hivatal vezetőjének kolbászt és kenyeret vásároljak. Ezen kívül csomagokat kellett szállítanom, ebben menő voltam, és abba is, hogy lehet ezt finoman fogalmazni, hogy a előfizetőkkel beszélgessek. Igyekeztem nem türelmetlen lenni, hanem udvarias. Emlékszem arra, ezt meg is írtam valahol, hogy egyszer jött egy ilyen lerobbant, fokhagymaszagú, kétségbejtően kinéző ember, és azt mondta, hogy Rónai Györgyöt keres, és azonnal kapásból letagadtam. Jó Isten megbocsájtotta volna ezt szerintem. Megmondom, hogy ki kereste is. Azt mondja, egy Berda József. Hát én majd elájultam, mondom, hát ez Berda József a költő. Mondtam, hogy azért megnézem, hát, ha itt van, és valóban ott volt, és Berda őt is megvágta a szokása szerint, ugye ez egy jó költői szokás volt rála, hogy a tisztelőit bizonyos összegekre megvágta, hogy fussa mondjuk egy kis pálinkára vagy borra, de egy nagyon érdekes ember volt. Látszott rajta, hogy kedveli az italt, mert olyan vörös volt az arca, hogy el nem tudom mondani. Nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem én ott a kiadóhivatalba, mert alkalmam volt a katolikus újságírás nagyjaival együtt lenni, akik nagyon kedvesek voltak velem. Sinkó Ferenc, aki a Felvidéki Magyar Irodalomban szerzett nagy érdemeket, Magyar Ferenc, aki a Kalotnál szerzett érdemeket, Szigeti Endre, aki a Nemzeti Újságnál volt, Íjas Antal, aki egy fantasztikus jelenség volt, apró ember, és folyton valami monumentálison járt az esze, Mihelics Vid, aki szintén egy fantasztikus ember volt, az hihetetlen okos, rátermett, ügyes és méltóság teljes. Én azt élveztem benne legjobban, hogy a professzor úr, ugye így hívtuk őt, és meg is érdemelte.
Akkor ez az időszak, amit az Új Ember szerkesztőségében töltött, felélt talán több egyetemmel is, vagy több egyetemi évvel is. Ez nem egy elvesztegetett időszak volt.
Semmiképpen. Szegény apámnak volt elvesztegetett időszaka, mert én nem tudtam, de aztán kiderült, hogy én fizetésemet az övéből bonták le. Egészen addig, amíg aki a Adréma gépet kezelte, azt az urat ki nem rúgták. És én voltam az egyetlen, aki tudtam kezelni ezt a gépet, és akkor behívott a felelős szerkesztő, és azt mondta, hogy a fizetésemet megemeli. Mondtam, hogy fantasztikus. És akkor ültem a gép mellett, és adrémáztam.
Ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy a címeket ma is szalagokon teszik a küldeményre. Voltak hatalmas ládák, amikből jöttek lefelé fémen a címek, és azok mentek sorba, és Indigo az pedig papírra ütötte őket. Vigyázni kellett, hogy az embernek ne sózzon az ujjára, ami lelecsapott. Igyekeztem, és ott megtanultam a kiadóhivatalba azt, amit sokáig tudtam, csomagokat összekötni. Ez egy bravúros teljesítménye volt. Szerintem ezt tudtam a legjobban egész életemben, ami hát a cukorbajom miatt a kezemet most már nem nagyon érzem, vagyis az ujjaimat, de ezt bravúrosan csináltam, és mindenki elismerte. Végül is elhatároztam, hogy ismételten jelentkezem egyetemre.
Ahogy említette, nem nagyon kapkodtak a piarista diákok után az egyetemeken. Édesapja Demokrata Néppártnak volt a tagja.
Barankovics pártnak hívták, Barankovics volt a vezetője, és az első képviselője az Barankovics volt a pártvezér, utána jött Eckhardt Sándor, a professzor, utána a Varga Laci bácsi, én nekem csak bácsi, mert én későn ismertem meg, és utána jött ő.
Ez vajon, hogy édesapja Demokrata Néppártnak a tagja volt a Barankovics féle pártnak, ez közre játszott abban, hogy nem került be egyből az egyetemre?
Nem tudom, hát amúgy sem kerültem volna be, mert az utolsó adagot, amit fölvették, Nagy Imre volt. Na most én, amikor jelentkeztem, akkor Rákosi már jött vissza, tehát akkor ismét szigorodtak a dolgok, de a következő évben meglepetésemre fölvettek. Igaz, hogy ezt Bóka Lászlónak köszönhettem, akit ma mindenki szidalmaz. Sőtér, aki apámmal rendkívül jóba volt, előző évben azt mondta, hogy Gyurkám, ne nyugtalankodj, a legtermészetesebb, majd nem vettek föl, egy lépés se tett. Utána apám elment Bókához, és azt mondta, Bóka, hogy meglátjuk. És fölvettek magyar pedagógia szakra egy pár embernek, aki megbízhatatlannak minősült, gyártották ezt a pedagógia szakot. Utáltam. Hát ha valamit utáltam az életben, az a pedagógia volt, ma is, és hát gondolja meg, hogy valami okból nekünk anatómiát is kellett tanulnunk, ezt soha nem értettem. A híres neves Donát professzor oktatott ötünket, szünetbe kimentünk a folyosóra, ő előtte megkérdezte, hogy miért vagyunk mi itt, mi is megkérdeztük tőle, hogy miért vagyunk mi itt, úgyhogy kölcsönösen csodálkoztunk. És akkor emlékszem, hogy rá akartam gyújtani, akkor még erős dohányos voltam, és volt ott egy kuka, és fölnyitottam a tetejét, bele akartam hamúzni, és rám tekintett egy hulla. Ezek után úgy gondoltam, hogy ezt a szakot én lezárom a magam részéről, és közben jött 56 a forradalom.
Bocsánat, hadd kérdezzem meg, hogy magyar pedagógiai szakra nyert felvétel, de úgy tudom, hogy később magyar latin szakra került.
Igen, ezt 56-nak köszönhettem. Mert 56-ban az események után az egyetem még nem indult meg. Egyik kollégám nőnél összegyűltek a latin szakosok fordítani és gyakorolni. De most a piaristáknál minket latinból piszokul megtalpaltak. Én addig is segítettem nekik fordítani, mert elég jót emlékeztem még akkor. És mondták, hogy menjek el én is. Maróti Egon vezette ezeket a foglalkozásokat, és azt mondta, hogy nem akarok-e átmenni latin szakra. Ez volt a jó Isten, a Szentlélek. Azonnal átmentem latin szakra, bár meg kell mondanom, hogy az ottani élményeim azok nem rögzültek annyira belém. Tanítottak engem egészen kivételes emberek, Ritók Zsigmond például, aki egy csodálatos tanár és egy talpig úri ember volt, vagy az ifjabb Horváth János remek tanár volt, de hát Rencsényi Valdafel Imre volt a professzor. Na most gondolja el, hogy egy professzor munkásőr ruhába benyargal, a pisztolyát odadobja az asztalra, és azt mondja, hogy elvtársa, kilép be a kizbe. Hát ez a snasz volt. Néztük a pisztolyt, hogy itt előbb-utóbb nagy baj lesz. Szerencsére hát nem lövöldözött, de állandóan a szakállát ráncigálta ki, abból a kereszt volt egy szíja, és egyszer diadalmasan bejött, és azt mondta, hogy elvtársak, mondott egy nevet, és az belépett a kézbe. Nem akarom mondani a nevét, mert ma is működő irodalomtörténész. Ő volt az első. Aztán egy időben ilyen piros nyakkendőbe járt, akkor ő fő úttörő volt. Nekem semmi olyan pozitív emlékem nincs róla, azt mondják, hogy kiváló tudós volt, biztos. Nekem Bókáról, Bárci Gézáról, Pajzs Dezsőről, ezekről vannak emlékeim, Trencsém semmi.
Ritók Zsigmond róla, ahogy említette, igen.
Hát hogy?
Hogyan alakult később az élete?
Gyakorló tanításom az rettentő jól sikerült. A Cukor utcába tanítottam, és most valami évfordulója volt annak a gimnáziumnak.
Az Apáczai Cseh János gimnázium.
Igen. Gyakorló tanár voltam ott, egyetemről ugye kellett menni tanítani, és tanítottunk 2 hónapig. Én magyar tanítottam nekik, és a gyerek azt mondta, hogy büszke arra, hogy én voltam a gyakorló tanár. Hú, mondom, azt a mindenit jobb lenne, azt a feleségemnek mondaná. De hát nem neki mondta, hanem ott annak közösségnek. Azt mondták, hogy sajnos nem tudnak helyet biztosítani, pedig szeretnének. És akkor volt az, hogy az egyetemen kezdődött az álláselosztás. Na most én egy megbízhatatlan ember lévén utolsónak kerültem sorra, és felajánlották nekem, hogy Száron van egy magyar tanári hely. Nem akarok tiszteletlen lenni, de azt gondoltam, hogy ez elég szár helyzet, de hát mit tehetünk? Ugye végül is hazatelefonáltam apámnak, és mondtam, hogy nézze meg már, hogy hol van ez a szár. És azt mondta, hogy hát ha nagyon megerőlteted, akkor vonattal ki lehet menni Kelenföldről. Jó, mondom. Kimentem Szárra jelentkezni, és az igazgató azt mondta, hogy nincs hely. Hát hála Istennek, mondtam én, de azt mondta, hogy Bicskén van. Az egyel előbb van. Bicske, Szár, Alsó Szár. Elmentem Bicskére, volt hely, és fölvettek magyar tanárnak. Első évben földrajzot is kellett tanítanom, ez a botrányos volt, az botrányos. Egy leckével előztem, de volt gyerek, aki 2-vel előzött engem, úgyhogy hát az a szégyen gyalázat, ami ott folyt. Végül a következő évben elvették, hála Istennek, és akkor csak magyar tanítottam 2/5-be, akkor 8 óra volt még, 8-8, és 1/6-ba ott 6. Tehát már meg volt osztályfőnöki órával a kötelező. Meg kell vallanom, hogy az osztályomban kb. 6-8 cigány gyerek is volt. Bicskén van egy cigánytelep, talán még most is. És amikor elosztottuk az osztályokat, a tanárnők tudták, akik ott taniak, hogy ki kicsoda. Én meg nem. Mit tudtam én, hogy Ráfael? Hát róla, hát jó, hát így hívják. És amikor megláttam, te jó ég, mondom, ez az én osztályom, ilyen hatalmas anyányi lányok és férfiak, úristen, mondom, mit fogok én ezekkel kezdeni? És ugye az volt az első, hogy az első padba ültettem őket, mert hátul, hát az lehetetlen lett volna. Majd közöltem, hogy aki véletlenül is megszólal, azt úgy felpofozom, hogy zúg, és magammal vittem mindig egy hatalmas botot, az órára, James urat, ugye Robin Hoodból, pedagógia nevébe, avval püföltem a rosszabbakat. Nagyon szerettek. Én nem tudom miért, a cigány asszonyok időnként úgy csapatostul megrohanták az iskolát, és valamelyik tanár ellen reklamáltak, ellenem soha. Én megkérdeztem tőlük, hogy mit szól ahhoz, hogyha a gyereke haszontan felpofozom. Azt mondta, hogy hát tanár úr, hát én is azt csinálom, hát csinálja csak. csináltam, és egy egész jó osztályt kovácsoltam össze. Most volt a találkozók 50 éves, ne is beszéljünk erről. Volt köztük, aki elvégezte a 8 osztályt, ez bravúros teljesítmény volt. Aki pedig nem, az a csokoládégyárba dolgozott. Mostanában is dolgoznak, tehát ezek derék gyerekek. Valahogy kikupálódtak.
50 év távlatából ők hogy emlékeztek vissza, mert azért ez egy nagyon nagy dolog, hogy ezzel az osztállyal 50 éves találkozón.
Hát az 50 éves találkozón a gyerekek először eljöttek ide, és minden eszközzel igyekeztek rávenni, hogy menjek el. De mondtam, hogy hát sajnos én már százszor is úgy megyek le, hogy kivisznek. Tehát hívok ilyen, nem tudom, hordágyast, az kivisz az autóz, és valahogy begyömösszölnek, és akkor százszor neki húzigálnak. De az osztályhoz nem tudtam lemenni, sajnos. És akkor aztán eljöttek utána, nem is egyszer, és elmondták, hogy össze-vissza anekdotáztak ott, és az én tetteimet, nem tudom, milyen tetteim lehettek, hogy arra azon röhögtek állandóan, el nem tudom képzelni. Arra emlékszem, hogy valamelyik megjegyezte azt a mondásomat, hogy édes gyermekem, te nagy marha vagy, de hát ugye hármasra tudod az irodalmat, én négyesre, a jóisten tudja csak ötösre, úgyhogy ez körülbelül ez volt, amin mély nyomokat hagyott bennük.
Hány évig volt Bicskén?
8. 8, nagyon szerettem. Úgy érzem, hogy az volt életem legboldogabb korszaka.
Pedig nem így indult.
Nem, egyáltalán, de hogy Jézus Mária, rettentesen indult, de nagyon-nagyon szerettem ott lenni.
Bicske után hova került?
Bicske után a Petőfi Irodalmi Múzeumban tanyáztam, ez egy kitérő volt.
De megint nem volt egy könnyű időszak.
Amikor egyáltalán nem volt könnyű, egyáltalán nem volt könnyű. Többen is oda kerültünk. Illés László volt a főigazgató, aki ott egy tudományos központot akart csinálni. Hát ebből nem lett tudományos központ, de jól éreztük magunkat egy ideig. Valami okból megneheztelt rám, mégpedig azért, mert megfúrt az a illető, aki első kisztag volt az egyetemen. Fölhívott, és azt mondta, rám tekintett, és azt mondta, hogy ellenségeimet hermetikusan elzárom, de mondom, ez lerekül indul, ellenség vagyok, és hermetikusan elzár. Lezárta, volt egy pincerész, félig a földbe ásott szobákkal, én ott anyáztam Parancs Jánossal, a kiváló költővel, Szekeres Lacival, aki fölfedezett valami Petőfi kéziratot, nagyon jól megvoltunk ott, Szekeres, hát ő keveset tartózkodott oda benne, de Parancsal kitűnően dolgoztuk föl a kéziratokat, tehát például Füst Milán, Gellért Oszkár hagyatékot dolgoztuk föl, és volt egy hallatlan nagyvonalú professzor, aki a főnök volt, Baróti Dezső. Ő Sik Sándornak a tanítványa volt Szegeden, és a szegedi fiatalok közé tartozott, Ortutai, Tolnai, Baróti, Radnóti Miklós. Ortutai és Tolnai elég ocsmánypályát futottak be, úgyhogy hát Ortutai államosította iskolákat, Tolnai Gábor pedig közismert volt nemzetközi kapcsolatairól, hogy finom legyek. Végül is Barótit én láttam mindig Sik Sándor köszöntésén, gyönyörű szőkehaja volt, vagy őszhaja, gyönyörű. Sik Sándor köszöntésén mindig begurítottak egy hordót, azt csapra verték sörrel, és aztán a gimnázium diákjai köszönthették a tartományfőnököt. Az osztály nevében én köszöntöttem rendszerint, és akkor mindig adott egy nagy barna zacskót, ami tele volt összeragadt savanyú cukrokkal, és azt mondta, hogy adjál a fiúknak is belőle. Életem nagy élménye volt, hogy mint a vigiliába, a 19 éves koromban jelent meg az első írásom, akkor ő volt az, aki azt mondta, hogy írjál rendszeresen zenéről. És akkor kezdtem zenéről írni.
Rónai László irodalomtörténésszel, egyetemi tanárral, Rózsa Katalin beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.
Thank you.
Rádió.
16 óra 25 perc. Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.